Sziasztok! Ez itt a Vétó Ruf Bálinttal, én Vida Kamilla vagyok, a Partizán szerkesztője. Mai műsorunk témája a hazaárulózás története, az, hogy hogyan vált ez a kifejezés politikai fegyverré az elmúlt évtizedek alatt. De természetesen szó lesz aktualitásokról is, és hirdetném, hogy elindult a Partizán 1% adománygyűjtő kampánya. Ha szeretitek a tartalmainkat, akkor kérlek, támogassátok bennünket adótok 1%-ával. Mai műsorunkat szerdán reggel vesszük fel. Kezdünk! Szia Bálint!
Szia Kamilla!
Szerintem kezdjük Orbán Viktor ráckevei fórumával, mint ahogy múltkor is megint Mátyás királyi módszerrel felbukkant a nép között. Mit lehet elmondani, mik azok a fejlemények, amiket itt bejelentett?
Ugye egyrészt, amikor ezt a műsort terveztük, hogy lesz egy ilyen műsorunk, akkor mindig egy héttel eltoltuk, azért, mert mindig aktuális, ugye ez a, sajnos ez a téma, ugyanígy aktuális, ugye most is, ugye ez a ráckevei fórumról azt kell tudni, hogy ez már nem olyan volt, mint az előző, ahol így Mátyás királyként betoppant, és még egy üres szék is volt, most itt még jobban betoppant, és ugye ez egy ugye Pest megyei választókörzet, ami kicsit át is lett rajzolva, és ugye az látszik, hogy mondta is a miniszterelnök, hogy most ő, amikor a munkáját időben elvégzi a Karmelitába, ugye ami tudjuk, hogy 7:30-kor kezdődik reggel, akkor ilyen Pest megyei közlekbe tesz látogatást. És valójában szerintem ez jobban sikerült az ő szempontjából, mint az előző, a Pilisvörösvári. Kevesebben is voltak, meg szerintem kicsit már úgy jobban rá volt hangolódva a miniszterelnök. Most a hazárulás részt, ezt most hagyjuk, mert erről fogunk beszélni az egész műsorban. Ami ott érdekes volt szerintem az, hogy egyrészt, amit kimondott, és nincs itt nálam a nagy Trump füzet, de hogy ugye azt mondta, hogy az amerikaiak magunkra hagyták a Ukrajnát, és meg úgy állunk ott, mint a lakodalomba, ami egy új jelenség. Ugye eddig ugye azt hallgattuk, hogy majd Donald Trump, ugye a miniszterelnök úrnak a idősebb, erősebb bátyja majd rendet tesz egy nap alatt. Ugye
de mi lehet ennek a következménye a magyar-amerikai kapcsolatokban?
Én nem tudom, milyenek a magyar-amerikai kapcsolatok őszintén, tehát hogy azt látjuk, hogy bizonyos dolgok történtek, ugye Rogán Antal már nincs rajta a szankciós listán, Orbán Balázs, akire rosszul híreszteltük, hogy
mikor
növesztelt szakállat, és ebben elnézést kérünk mindenfajta félrevezetésért, és tényleg ő járt elő korábban, és nem J.D. Vance, ugye, hogy megint a kommentelőknek is jót tegyünk, hogy tudjuk, hogy hogyan kell kiejteni egyébként az amerikai elnök nevét. Na mindegy, szóval, hogy a szakál gétet leszámítva, tehát a Rogán Antal legközelebb a szankciós listáról, Donald Trump fia volt Magyarországon bizniszelni, van valami fajta együttműködés a 4IG és Elon Musk között, a Heritage Foundation kapott Magyarországról rengeteg közpénz, átalakult közpénz, de az, hogy valójában ez az elmúlt több mint 100 nap mit hozott Magyarország számára, ezt nem lehet tudni. Azt is mondta ezen a ráckevei fórumon, hogy akkor most már tényleg benyújtja a tavaszi nagytakarításos törvényt, egy kicsit, hogy mondjam, eltolt tavasz, inkább az már pünköst, és azt is mondta, hogy mi ez a 10 pont, amit tervez a kormány a következő, ebben az évben, ugye ez is olyan, mint amilyen a Gyurcsány kormány utolsó időszaka volt, amikor tényleg minden héten újabb pontok jöttek, ugye nem olyan régen még 5 pont volt, aztán előtte volt, nem tudom, most megint van most 10 pont, ennek van 5 pontja, ami a gazdasági kérdésekkel foglalkozik, nem fogjuk megismételni, és vannak a politikai kérdések, amiben a Pride-nak a betiltása, a tavaszi pünkösdi nagytakarítást van, meg még egy pár kérdés. Valójában az egész fórum arról szólt, és egyébként érdemes megnézni, hogy, és nem azért, hogy önöknek ne kelljen, érdemes megnézni, mert van egy ilyen prezentáció, ami miközben beszél Orbán Viktor, egy prezentáció képe, egy PPT, így közben hátul mögöttük így pörög, És az látszik, hogy, hogy lényegében egy húrúvá kezd válni a kampány, és ez mindent Ukrajnára, Ukrajna utokságára, Ukrajna, Weber, Tisza, tehát ez a mostani fő szólam. Tehát körülbelül ezt tudom róla elmondani most így egybe. És ami mondott ott többet, ezt majd a műsorban úgyis ki fogjuk vesézni.
Akkor beszéljünk Magyar Péterről. Volt egy bejelentés azzal kapcsolatban, hogy következhet a Fidesz összödi beszéde, eljutott hozzá egy dokumentum. Nem tudjuk, hogy amikor megjelenik ez az adás, akkor ennek lesz-e már olyan eredménye, amit a nyilvánosság is láthat, de inkább általánosságban nem ezzel a konkrét helyzettel kapcsolatban kérdezem azt, hogy azért Magyar Péterre jellemző, hogy nagyon hangzatosan bejelent dolgokat, amiknek utána sokszor nincsen következménye. Most gondolok itt arra, hogy Tiborcz István vélt állampolgársági kérdésében mi történik, ez azóta is inkább a pletyka szintjén marad. Nem veszélyes az, hogy ezt a technikát alkalmazza, olykor Magyar Péter ezzel nem ássa alá a saját szava hihetőségét?
Ez egy nagyon vékony jég, amin ő így egyensúlyozik, és, de ugye ez adja az erejét. Tehát, hogy ő pontosan azt csinálja most a Fidesz-szel, amit a Fidesz csinált korábban mindenki mással.
Tehát ez egyfajta ilyen spammelési technika?
Inkább azt mondom, inkább spinnelési technika, hogy vannak vélt valós vagy képzelt tudások, amikkel így a sajátjait és a Fideszt bombázza, és ezzel átveszi, vagy áttereli egyrészt a napirendet, kettő azt mutatja, mintha valójában lennének belsős információi, kicsit mindenki fut ilyenkor utána, reagáltat intézményeket, reagálnak intézmények, ami korábban szokatlan volt, és nem is volt ilyen, hogy az ellenzékre reagáltak volna, most kezdve a köztársasági elnök hivataltól, vagy a Nemzeti Bankon keresztül, vagy a legfőbb ügyészségen keresztül, tehát reagálnak rá, tehát van egy ilyen reagálási kényszer, és ebben ugye mégiscsak az ő saját narratívát tartja fenn. És azért, bocsánat, azért azt is megmondta Magyar Péter, hogy Polt Péterrel valami fog történni, és ugye az hírek arról szólnak, hogy valami fog vele történni, tehát hogy ez nem ilyen kacsa volt. És az, hogy megint egy másik kérdés a politikában, és ez nem újdonság, hanem elég régóta van, hogyha valaki azt mondja, hogy ez fog történni, akkor vajon megakadályozza, hogy az fog történni, vagy azt mutatja, hogy ő mennyire tudja, hogy ez fog történni. És ugye azt mondta, hogy Tuzson Bence lesz a legfőbb, ugye ezt nem tudjuk, hogy ő lesz-e, de mindesetre az esélyeit rontja az, hogy Magyar Péter azt mondta, hogy ő lesz a legfőbb ügyész.
Igen, de akkor beszéljünk is egy kicsit erről a Polt Péter kérdésről, mert írtál is ezzel kapcsolatban a Vétó Facebook oldalán, ott azt mondod, hogy ez egyfajta óvintézkedés lehet, ez az áthelyezés és ezeknek a pozícióknak az átalakítása azért, hogy egy esetleges kormányváltás esetén is azért az, ami biztonságban tartható, az biztonságban legyen a Fidesz számára. Van-e ezzel kapcsolatban még bármi más újdonság?
Szerintem igen, tehát, hogy az a szempontból ez példátlan, hogy mindent láttunk már az Orbán rendszerben, megmerik csinálni, lesz átalakítás. Volt már ilyen, hogy hátrébb húztak valakit, hogy aztán, vagy korábban lemondattak valakit, hogy aztán legyen teljes mandátuma, igen, ugye volt a médiahatóság vezetőjének a kiválasztásánál. Nem ez a legfontosabb dolog ebben, hogy megmerik-e csinálni, mert persze megmerik-e csinálni, mert körülbelül annyit érnek nekik ezek az intézmények, hogy egy ilyen saktáblán való ilyen játék. Ami szerintem ebben érdekes, az az, hogy egyrészt mire van a fókusz? Szóval arra van a fókusz, hogy bármi is történjen 26 után, és akkor most mondok itt két ilyen skifi lehetőséget, hogyha a Tisza pártnak kétharmada van, akkor ugye teljesen más helyzet történik, mert az a közjogi világ, amit az Orbán rendszernek hívunk, az alapjában ugye meg tud változni, mindenki visszahívható, most abban a szempontból átalakítható, felrúgható, megoldható.
És nem nyílnak ki a feles alkotmányozás vitája.
És nem nyílnak ki a különböző előző év, na mindegy, azok nem nyílnak ki. Ha meg ugye nincs ilyen, akkor megint egy másik, hogy mit tud kezdeni ezzel a közjogi struktúrával akkor az akkori kormány. És ebben azért két nagyon fontos szereplő van. Az egyik tényleg a legfőbb ügyész, ugye mégiscsak az van, hogy az Polt Péternek a szerepe az egyfajta gát arra, hogy bármi is valójában történjen, legyenek nyomozások, legyenek felgöngyörítve ügyek, hogy ne menjünk ugye messze, tehát ha valaki az egyik oldalon egyébként helyesen elkövet valami kisebb korrupciós bűncselekményt, akkor évekre kerül összetesbe. Valaki a másik oldalon kimondottan több száz milliárd forintot eltüntetett, és vígan szabadon járkál, egyesek szerint Porsche-val, mások szerint nem tudom, jachttal, tehát csak egy ilyen kis megjegyzés, most a Nemzeti Bankra gondoltam. Tehát ez egy kulcsszereplője minden az Orbán rendszernek a legfőbb ügyész szerepe. Az Alkotmánybíróságnak az elnökének a szerepe is kulcsszereplővé válhat abban a pillanatban, hogyha nem fideszes többség van, mert ugye akkor mégis az a legfőbb őre a alkotmánynak, most ezt így mondom, nem tudom, hogyan tudom már ironizálni, az a mostani egyébként hát nevében hasonló, de hát valójában mind tartalmilag, mind személyállományában azért hát egy... Hát, na mindegy, szóval nem teljesen az alapító atyák megfelelő, vagy az ő szimbólumoknak megfelelő bíróságot. És itt jön be az a helyzet, hogy vajon mi fontos Orbán Viktornak, mi fontos a Fidesznek. És szerintem ez lehet, hogy kettő egymástól elvál, és az, hogy Orbán Viktornak az a fontos, hogy az ő világát ne érje semmifajta kihívás, az ő, nem tudom, ugye nyilván tudjuk, hogy ő nem milliárdos, de mindenki körülötte milliárdos, ezt ne érje el kihívás, ezért nagyon fontos a legfőbb ügyész szerepe, és az, hogy a Fidesznek pedig az a fontos, hogy valahogy, ha esetleg kikapna, akkor hogyan tudna ebből a helyzetből visszatérni. És ott tegyük azért, és ott van még megjegyzés, ugye nem tudjuk, ezek hírek, hogy Hende Csabából alkotmánybíró lesz. És azért mégiscsak azért, tehát, hogy ez itt azért Sólyom Lászlónak az alkotmánybírósága, de vagy Mádl Ferencnek az alkotmánybírósága, vagy tehát tudnám itt mondani itt a jogi szaktekintélyeket, és azért Hende Csabát, ugye hiába ugye 2017-től ő a törvényalkotási felelős alelnöke az országgyűlésnek, hát azért...
Ez ki fog akkor derülni, de egyébként amit mondasz, az nagyon érdekes, hogy elválhat Orbán Viktor érdeke és a Fidesz érdeke. Ez egy esetleges kormányváltás után egyébként nagyon izgalmas belharcokat idézhet elő. Te hogy látod, hogy mik itt a legfontosabb töréspontok? Ezt már csak azért is kérdezem visszatérve egy kicsit az előző témánkra, hogy Magyar Péternek vannak olykor információi, vagy úgy tesz, mintha lennének. Hogyha vannak neki belsős információi, az mégiscsak furcsa abból a szempontból, hogy most azért a Tisza elég nagy veszélyt jelent a Fideszre, tehát hogyha vannak ott emberek, akik számára szivárogtatnak, akkor az is egy jelzés azzal kapcsolatban, hogy lehet, hogy egy ponton a Fidesz érdeke és Orbán Viktor személyes érdeke szét fog válni.
Ez így van. Ugye mindennek az, akit a legjobban lehet látni ebben az ügyben, hogy ez mennyire kettős és milyen fura ez a összefonódás, vagy inkább széttartás, ugye ez Lázár Jánosnak a szereplése. Sokat beszéltünk itt róla a vétóban, hogy amit ő művel, vagy ez az új hang, ez vajon micsoda. És hogyha az ember kicsit belegondol, és én megpróbáltam jobban belegondolni, akkor neki bizonyos szempontból egy nagyon kényelmes helyzete van, mert hogy 2026-ban nyer a Fidesz, akkor azt lehet mondani, hogy igen, az ő elképesztő kampányának, az a nyílt sakos, mindenre válaszolok, én vagyok a...
Az hozzájárult a sikerhez.
Én vagyok a János a gáton, hozzájárulok a sikerhez, ez egyik. A másik, hogyha nem sikerül, tehát véletlenül nem nyer a Fidesz, akkor meg ugye egyben ugye ő az az ember, akire szerintem mindenki nézni fog, hogy akkor ő következik Orbán Viktor után. És egyben az a kampány hiba, mert szerintem ezt hibának gondolom, hogy a Fidesz saját maga, és Lázár János saját maga mutat rá egy komoly problémára a Fidesz kommunikációjával kapcsolatban, az, hogy ő ugye nyílt helyeken, sőt ellenzéki kérdésekre is válaszol, ezzel azt mondhatja, hogy ő egy milyen dinamikus valaki, feltűrt ingbe is állja a sarat, ugye, mire beszéltünk is ugye erről legutoljára, hogy akkor vajon a pécsi gimnázium az mikor volt felállványozva, de hogy ezzel azt mutatja, hogy van szemben Orbán Viktor, aki azért mégiscsak a legszűkebb, legjobban desztillált, legfideszesebb közösségben vesz részt, ahol tényleg avval kezdődik a nézzük és, hogy köszönjük szépen, hogy itt van miniszterelnök úr, és milyen jó, hogy itt van, és a harmadiknál köszönjük, hogy megmentette a világot. És
meg hát nem is biztos, hogy odaér, mert a Karmelitában még tartom.
Hát igen, hogyha az ember például a Menzer Tamásra például mondjuk hírleveleket ír, na most ezt visszatérve erre a dologra, tehát hogy én azt látom, hogy egyébként a Fidesz elindult, tehát az a fajta ilyen rozsdásodás, ami volt korábban, azért az kezd feloldódni, most vagy kezdett, nem tudom, a VD46, és megindultak, mindenki a gáton van, mindenki járja az országot, elképesztő mennyiségű pénzt költenek el egyébként a Facebookon, mindenféle hirdetésekre, nem csak a Vox 2025-re, hanem lényegében az ember, ugye én, hogy másnak ne kelljen, nekem szinte majdnem minden fideszes politikus be van jelölve a Facebookomon, és lényegében megállás nélkül Vitányos Esztert és az ország különböző politikusait látom, ez az legyen az én, nem tudom, problémám, de ettől még látszik, hogy aktivizálódnak, és látszik azt, hogy Orbán Viktor is ezt komolyan veszi, és valami fajta stabilizációt ez valószínűleg hozni fog, hiába, és ezt most is tartom, hiába van azért egy avit hangulat ennek az egésznek, és azt nem szabad lebecsülni, és nem tudjuk, hogy mi lesz a vége, de az, hogy ők ebben az egyszólamú ukrán gyűlöletbe mentek át most teljes egészében, nem tudjuk azt, és ezt is beszéltük sokszor a vétóban, hogy a magyar társadalom alapvetőleg sajnos ukrán ellenes, és alapvetőleg egy nagyon nyitott olyan kérdésekbe sajnos, amikor arról szól, hogy valami, ami neki jól megy, az valamilyen más nép veszélyezteti, és akkor ez mit jelve. Tehát nem tudom azt, őszintén nem tudom, hogy mit fognak ezzel elérni, mennyire tudja ezt a Fidesz magát stabilizálni. Az lát, hogy egy óriási csata kezdődött el 11 hónappal a választás előtt.
Akkor beszéljünk egy kicsit a Momentumról.
Beszéljünk.
Mert azért vannak fontos mozgások a pártnak a házatáján. Most az elmúlt időszakban több ikonikus politikusa is a pártnak egészen meglepő nyilatkozatokat tett, kezdve onnan, hogy Hajnal Miklós bejelentette, hogy átadja a terepet Magyar Péternek, és nem fog indulni a saját körzetében. Bedő Dávid is úgy nyilatkozott, hogy ő civil pályára készül.
Kampánytanácsolónak készül.
Igen.
Nem Magyarországon szerencsére.
És Orosz Anna pedig visszaadja a mandátumát, és ma reggeli hír, illetve szerda reggeli hír, hogy Fekete Győr András azt javasolja a pártjának, hogy ne induljanak el a választásokon, hanem azt a pénzt, amit az államtól kapni fog a párt, azt használják másra, arra, hogy a rendszerváltást elősegítsék. Ezek a mozgások nyilvánvalóan nem függetlenek egymástól. Én most azt gondolom, látom, sejtem, hogy egyfajta kísérlet történik arra, hogy a Momentumnak a politikai halála az méltóság teljesen történjen, és úgy írják bele magukat a magyar politika történetbe, hogy ők elősegítői voltak egy társadalmi változásnak, nem pedig akadályozói. Te hogy látod ezeket a mozgásokat? Valóban lehet egy ilyen összehangoltság ebben?
Szóval egyrészt ezek nagyon fiatal emberek, akikről beszélünk, szóval 30-as éveik közepén vannak, vagy talán még valaki az elején is. Tehát az, hogy most nekik a politikai karrierjük véget ér, biztos ezt nehéz elfogadni, és én azt gondolom, hogy bizonyos szereplőknek a mozgásában talán az is lehet, hogy ez majd valami fajta ilyen, hogy mondjam, a esetleges túlélés, vagy a jövőbeni újrakezdésnek a záloga ezek a lépések. És én azt gondolom, hogy nagyon sokat szittuk a Momentumot itt a vétóban, szerintem helyesen, mert sokkal több volt bennük, mint ami aztán kijött, és a hübrisz, a nagyképűség, a fantáziatlanság, de legfőképpen a hübrisz, az megakadályozta őket abban, hogy egyébként egy hát, generációs lehetőséget meglovagoljanak, és hogy valóban egy akár kétszámjegyű, vagy akár nagy, vagy közép pártá, egy liberális közép pártá nőjenek ki. Szerintem ez mind a saját hibájuk miatt van, tehát ezt tegyük hozzá, hogy ez az ő, de hát oké, az ember ugye esendő és képes hibázni, főleg akkor, hogyha azt gondolja, hogy a világra okosabb valaki-e, zárója bezárva. Az elmúlt időszakban ezek a lépések, ezek szerintem, és akkor nem. Tehát van egyfajta értelmezés, ugye nekem az egyik kedvenc trash elemzőm, ugye Mandula Viktor, akinek most nem fog az életpályáról hosszan beszélni, de most ugye nagyon aktív, és Facebookon elemzi az eseményeket, hogy rosszul lehet tudni, hogy a Nyugati Fénynek volt korábban a főszerkesztője, tehát annyira független körülbelül, mint Huth Gergely, és ő ugye azon keresztül nézi, hogy akkor ez micsoda egy átállás, egy árulás a Momentum részéről, hogy igazából ezt is a Tiszát viszi előre, és igazából valami egyeztetett, megbeszélt stratégia, hát szerintem nem ez, hanem az, amit itt szinte beszéltünk a vétóban sokszor, hogy ezek az emberek szerint magukban néztek, és szerintem van egy őszinte elszámolás saját magukkal is, meg kettő, amit mondtam, hogy talán egy remény abból, hogy talán ebben majd valamit lehet majd jövőben kezdeni. És hogy külön választanám a különböző szereplőket, szóval, hogy Bedő, Dávid, meg Hajnal Miklós milyen céget alapít, reméljük, hogy sikeresek lesznek a nyugat-európai liberális pártoknak a tanácsadásában, reméljük nem követik el azokat hibákat, amiket itthon elkövettek, és sok sikert kívánunk nekik szerintem ehhez. Az, hogy Orosz Anna visszalépett az egyéni képviselőségtől, szerintem az egy morális lépés volt az ő részéről, amiben én azt gondolom, hogy őszintén, amit ott leírt mondatok, őszintén azt gondolja, hogy ő nem tud tovább ebben a szituációban mit tenni, és valóban nagyon nehéz is abban a szempontból, hogy egy kiüresedett országgyűlésben egy olyan pártnak a képviselője, akinek valószínűleg nem, nincsen semmifajta mozgástere, és az, hogy...
Ráadásul, hogy a kerületét is
átlászolták. Kerületét négybe vágták, tehát hogy nem is lehet igazából, tehát hogy az egészet megszüntették, és ugye ebben ő azt gondolom, hogy hozott egy morális lépést, hogy ezzel képviseletileg lehet vitatkozni, hogy mi lesz azok az emberekkel, akik ott rászavaztak ebbe a következő mondjuk 10 hónapban, az felmerülhet, de én azt gondolom, hogy a új budai polgárok, beleértve saját magamat is, ugye, mert én is rászavaztam annó, talán tudunk abban élni, hogyha aztán később rendszerváltás lesz Magyarországon. És akkor itt van a Fekete Győr András kérdése, ami azért érdekes, mert ez egy innovatív dolog, és talán az egyik első, vagy második, vagy nem tudom, hányadik vétóban beszélgettünk arról, még nem is voltál itt, nem voltál itt misvezető, hogyha valaki komolyan gondolja a képviseletet, meg komolyan gondolja a politikát, akkor, és magában néz, vagy egymásra néz, akkor vajon el kell abban számolni, vajon azok a lépések, amiket tesz, azok mennyire visznek közelebb. És Fekete Győr Andrásnak egy nagyon fura politikai karrierje volt, egy nagy ilyen Orbán utódként volt ő pozícionálva annó a liberális sajtóba, aztán ez nagyon nagy bukásként ugye ebben a stúdióban, vagy nem is ebben, de ebben a közegben ért itt véget, és egy teljesen félreértelmezett, szerintem politikusi szerepet játszott be, amivel ő, na mindegy, szerintem sok szempontból egy tanulmánya annak, hogy hogyan lehet valamit elrontani.
De pártelnökként egyébként szokták dicsérni a városi pletykák.
Hát nem,
egykori pártelnök.
Én nem tudom, milyen pletykákat hallgat. Az tény, hogy az ő pártelnökség alatt nullából lett a Momentum valami, de az ő pártelnökség alatt aztán a valamiből nulla. Tehát, hogy akkor ez végül is egy zéró összegű játék. Na, amit akartam mondani, hogy szerintem ő pontosan azt a dolgot csinálja, amit egyébként ilyenkor kell csinálni. Van egy mondása, ami egy ilyen morális mondás is, meg egy ilyen politikai, stratégiai mondás is, és azt mondja egyébként, amit mi is mondunk, hogy hát, ha nem tudsz segíteni, akkor legalább ne akadályoz. Ez egyik. A másik, és akkor kicsit visszafordulok akkor az előző témára, és azt most elfelejtettem mondani, hogyha ez a lemondás nem lemondás kérdés, akkor meddig kell asszisztálni, ugye Fekete Győr András, hogy megfosztották a mandátumától, ami megint egy szép történet, de ez megint egy másik helyzet, de visszatérve az eredetire. Tehát teljesen másképp néz ki az, hogy ezt a közjogi variációt, vagy mahinációt egy ellenzék nélküli országgyűlés fogadja el, és lemond a mandátumukról, szerintem a Jobbikig bezárólag minden ellenzéki párt, és azt mondja, hogy hát ehhez, most ehhez fogok asszisztálni, hogy a Polt Péter lesz az alkotmánybíróság elnöke, a Hende Csaba lesz a nem tudom micsoda, hogy a Tuzson Bence vagy a Répási Róbert lesz a legfőbb ügyész, akik mind a Fidesztek, hogy ehhez fogok asszisztálni, nem a nem szavazatommal, hanem asszisztálni hozzá. És ez a kérdés itt is felmerül Fekete Győr Andrásnál, hogy ugyanezt mondja, hogy ehhez én nem fog többet asszisztálni, és ehhez én most ebből kilépek. És a lehetőség megint adott, és jobban adott szerintem már elnézés, mint a Pride kérdésébe, hogy ugye ott is lemondtattak volna, hogy akkor nem mennek tovább ebbe, és vége, és nem, nincs tovább színjáték. Na most ez, ha valami, akkor ez is lehetőség. 10 hónap van hátra a választásokig, valójában nagyon sok dolgban nem fog igazából ilyen szempontból, tehát ami nekik bármilyen beleszólásuk lehet, hát itt a legtökéletes alkalom erre. És Fekete Győr András ezt érezte meg, és amit itt elmondott, és most még egyszer régen nem dicsértük, szerintem ez egy dicséretnél való dolog, nem hiszem azt, hogy bármifajta összjáték, vagy nem tudom micsoda lenne a Tisza párttal, én azt gondolom, hogy az ő saját maga túlélése, vagy lehetséges túlélése, és a helyes út, az most ebben az esetben egy irányba megy.
Akkor beszéljünk a mai fő témánkról, a hazaárulózásról, és arról, hogy hogyan vált ez a kifejezés politikai fegyverré, ugyanis ma nem abban az értelemben használjuk, ahogy egyébként a jogi definíció van, vagy ahogyan egyébként a 20. században koncepciós pereken keresztül el is ítéltek emiatt a vád miatt embereket, például Nagy Imrét is. Az egyébként igaz, hogy a II. Világháború után valóban voltak az ítéltek között olyan nyilasok, akiknek valóban megállt a hazárulás vágya, de azóta meg a későbbiekben azért voltak nagyon sok esetben hamis ítéletek, hamis vádak. Igazából nekem nagyon furcsa az, hogyha kicsit mélyebben belegondolunk, hogy hogyan válhatott ez egy ilyen politikai szitokszóvá, gyakorlatilag most már azt is lehet mondani, hogy két mondatot összekötő fordulattá a hazárulózás, miközben ilyen komoly politikai hamis ítéletek kapcsolnak hozzá, ilyen komoly bűnök.
Szóval nem akarom, nem is tudok ebből egy ilyen történelem órát tartani, mert hogy nem értek hozzá, és vannak, akik nem egy milliárd szó jobban értenek ennek a történeti részéhez. Én inkább azt próbálom meg elmondani, hogy ennek a politikai fegyverként való használata hogyan működött. És ennek van tényleg egy politikai, vagy egy történelmi ilyen múltja Magyarországon, amióta, hogy mondjam, ilyen... Sok-sok balsorsolytott a nemzet, mindig a nemzet haláltól való rettegés, vagy a nemzetnek az elmúlása az egy ilyen nagyon meghatározó képe volt. Általában azért az értelmiségi politizálás, vagy értelmiségi gondolatnak, kezdve ezt ugye már az Oszmán Birodalomtól való, már maga az Oszmán Birodalomban léttől, aztán utána a Habsburgokon keresztül, aztán a monarchiában létben, aztán ugye a Trianon utáni világban, tehát avval való riogatás, ami egyébként egy valóság volt, hogy a magyar nemzet eltűnik a színről, ugye van erről számtalan Bibó eszé munka, az egy valós érzettet párosult, hogy hiszen a magyar államiságnak a megkérdőjelezése ugye megállás nélkül zajlott valójában. És akkor ennek aztán volt mindenféle ilyen lágazása, hogy politikai ellenfelek hogyan kezdték el, vagy akár csak korábban hogyan kezdték el, egyrészt csak ha azt játszani, hogy ki melyik táborban muzsikál, ugye. Nem hiába volt ugye ennek a leghangosabb része talán a 48-as forradalom utáni időszakban, akkor, és ugye korábban is, ugye még a Rákóczi időszakban, és akkor Kuruc, Labanc, ki hol van, kinek a zsoldjában van, ki az, aki monarchia párti, ki az, aki nem mondna, kiegyezés párti, ki az, aki ez, meg ki az, ami az, és ez ugye egészen mindenféle ez a diotómia végköz kíséri az elmúlt, nem tudom, 150, sőt, sokkal korábbi történelmünket, de ennek talán a legerőteljesebb, első kifejezése ez a 40 utáni időszak volt. És ennek ugye volt egy betülete ugye az első világháború utána lévő, hát Trianon utáni Magyarországban, hogy akkor ugye akkor is, hogy én mondok ilyen szavak, az, hogy vörös, fehér, népi, urbánus, ki honnan jött, volt benne egy asszimilációs kérdés, ugye a magyar zsidóság kérdésével kapcsolatban, és akkor ezt így bezárta, vagy ezt így nem tudom, hogy először így egy ilyen cunami a világháború, a második világháború felhangosította, és ebből lényegében az a fajta diskurzus egy másik helyzetbe alakult át, hogy ugye a kommunista diktatúrában hogyan működött, hogy ki a hazáruló, ki nem a hazáruló, az ő világukban ott ugye az is volt, hogy akinek milyen származása van, mert hogy milyen nem fai származása, hanem a gazdasági vagy társadalmi értelemben honnan jön, és ez az egész vihar, vagy ez a benne, vagy a Magyarországban lévő ilyen koncentrált, egymásra való gyűlölet, meg magamutogatás, vagy nem maga egymásra mutogatás, bocsánat, ez érkezett meg valamikor a 80-as években a rendszerváltás előtti Magyarországra.
A rendszerváltás ebből a szempontból egy izgalmas időszak, mert ott már a választások előtt egyébként Tornyán József kijelentette, hogy aki nem megy szavazni, az egy hazáruló, de aztán lendületet egyébként már az Antal kormány alatt kapott ez az intenzív hazárulózás, és általában egyébként az MDF-SZDSZ paktum kapcsán merült fel. Bálint, azért vannak fiatalabb nézőink is, akik nem voltak jelen a 90-es rendszerváltáskor, és kérlek egy kicsit idézd fel nekik, hogy működtek ott ezek a folyamatok, és miért volt ott ez a helyzet, a hazaárulózás egy ilyen gyakran előforduló dolog.
Ennek ugye az a lényege, most nem a paktumnak, hanem a paktumat megelőző, a paktum élet ilyen érdekes, hogy ugye az egy kérdés volt, a rendszerváltozás és a rendszerváltásnak a fő kérdése volt, hogy hogyan viszonyuljon Magyarország a szovjet megszállásra, és a szovjet megszállás alatt Magyarországon működő egyébként legitimációval nem rendelkező kormányzásra, és a kormányzásban való részvevőkre. És ugye az a fajta szembenézés a magyar múlttal, hogy mi történt mondjuk a német megszállástól kezdve, vagy akár a Horthy érától kezdve mondjuk 90-ig, az teljesen elmaradt, olyan szinten maradt el, hogy igazából a definíció se történt valójában meg az alaptörvény mostanában preambulumáig, amiben azt egyáltalán a magyar társadalom megfogalmazta volna, hogy mondjuk például a szocializmusban pozícióban lévő emberekkel kapcsolatban vajon milyen jelzőt lehet kollektíven használni. Hogy vajon aki a Szovjetunió által megszállt országban miniszter, államtitkár, parlamenti képviselő, tanácselnök, nem tudom micsoda, az vajon hogy van ebbe a rendszerbe, hogy kit szolgált, mit szolgált. Lehet róla beszélni, hogy ő hazáról, lehet róla beszélni, hogy ő egy hazáját szerető baloldali valaki, szóval egy iszonyú ilyen nehéz kérdés ez, amire egyébként természetesen válasz.
Tehát azt mondod, hogyha lett volna egy intenzívebb szembenézés a múlttal, adott esetben a rendszerváltáskor, akkor lehet, hogy ez megfékezte volna ezt a hazaárulózós retorikát?
Tehát, bocsánat, nem volt ilyen szembenézés, direkt nem volt ilyen szembenézés, mert az volt akkor a konszenzus, voltak ez ellen, ugye az Széchenyi Takács törvény, de voltak ez ellen ellentartások is, az volt a konszenzus, hogy zárjuk le most a múltat, és a jövőre tekintsünk, és egy ilyen, hogy mondjam, egy ilyen bársanyos reformokkal ne beszéljünk arról, hogy mi volt korábban, hogy milyen bűnök követődtek el, vagy kik vettek ebben részt, hanem nézzünk előre, és aztán úgyis az idő megoldja Juanita. Tehát, de az idő nem oldotta meg, és ugye így jön el ugye az MDF-SZDSZ voltunk, az a lényege, hogy volt a kerekasztal tárgyalás, akkor egy ilyen kialkudott közjogi formátum, hogy hogyan fog kinézni a magyar köztársaságnak a működése, és a magyar köztársaságban kicsit sok szempontból átvett a német alkotmányból és a német rendszerből, átvettük a választást, tehát egy bizonyos részeit, és azt, ami nagyon fontos, hogy vannak ugye az úgynevezett kétharmados vagy a sarkalatos törvények, amik azt jelentik, hogy a legfőbb közjogi kérdések ugye kétharmados törvényekkel van rögzítve, megvédve az országot attól, hogy egy párt képes legyen, most vicces, hogy egy párt képes legyen ugye a többi párt, vagy a többi, az társadalom többi részét nélkül átalakítani a közjogi berendezkedést. És amikor az első választás eredménye volt, akkor ugye az MDF nyerte meg a választást, de valójában nem volt meg a kétharmados többsége ahhoz, hogy rendben, hogy az ő általa elképzelt köztársasági berendezkedést megszilárdítsa. Egy, kettő meg nem volt meg, volt erről szó, hogy akkor hogyan legyen a köztársasági elnök választás jelölés, a többi volt ugye a négyigenes népszavazás, ami kijelölte az utat, és így az a megállapodás először is Antal József fejébe született meg, hogy valamilyen módon egy egyszeri aktussal, vagy egy egyszeri kérdéssel oldjuk meg ezt a helyzetet, és így ugye ez egy ugye Antal-Tölgyesi paktum, tehát ugye egymással megbeszélték, ugye, hogy akkor milyen kérdésekben hogyan fognak szavazni, illetve abban, hogy a köztársasági elnök személyére kit jelölnek, és ezzel, és itt kezdődött az a fajta mitosz teremtés, hogy ahelyett, hogy Antal József az ő rá szabott, vagy kapott felhatalmazással valami nagyon széles körű kérdésben kezdjen el a sajátjaival, mondta, hogy jobboldali sajátjaival egyezkedni, ehelyett, és ugye itt utólagos mitoszteremtésben, ehelyett ő kiegyezett az akkori jobboldal által még kicsit másképp démonizált SZDSZ-szel, amiben az akkori jobboldal, főleg a csurka-csúri világ belelátta azt, részben jogosan, részben nem, hogy az előző rendszernek bizonyos túlélői, vagy az akkori világban jól létben lévői élik tovább az életüket, és ezzel az a feltárás, amit Antal kapott, hogy legyen egy új világ, zárójel, valószínűleg sokkal több ügynök volt az MDF-ben, mint az SZDSZ-ben, kireszemben, zárójel bezárva, de ez mindegy, tehát az akkori felhatalmazással szemben nem egy új világot kezdett el, hanem igazából a régi világnak az új tovább élését hozta össze. És ez a, ide összesúsult az idő, és onnantól kezdve ezt a pontot jelölte ki az akkori jobb és szélső jobb oldal, annak a pontja, ahol is elvált az, hogy elárulta Antal József a rendszerváltást, elárulta a kommunizmusok az áldozatait, és ehelyett, és akkor itt most megnyitom az újkori és a régikori frazeológiát, a nagy tőke, így történt, Soros György, a zsidók, a prágai temető, az összeesküvéseknek a izében ment át az ország vagy ment át, és az országot így elárulta először is Antal József, de ő csak azért árult el az akkori filozófia szerint, mert hogy nem tudhatett mást, mert egyszerűen olyan szinten a New Yorki, nem tudom, zsidóság olyan szinten szorongatta a torkát, hogy már muszáj volt ebbe lépnie. És itt indul el, itt újraindul az a fajta egyébként létező szembenállás, ami az egész világháború utáni magyarországi, főleg a jobboldali diskurzusban létezett, hogy van ez az urbánus ellentét, hogy akkor a népiek hogyan vannak a népiek egyébként a szocializmussal, hogy mi az, hogy urbánus, hogy az urbánus, ez egy azt jelenti, hogy zsidó származású vagy nem, ők hogyan vannak ebben a szocializmusban, hogyan történt az egész, és ezt nem is akarom megnyitni, mert ez tényleg nem azt a területem, hogy hogyan volt a holokauszt utáni zsidóság története, a szocializmusban, szóval egy milliónyi elvaratlan, kibeszéletlen dolog, és így érkeztünk meg, a 90-es évek közepére, amikor is azt, képviselő 92-ben, amikor Csurka István, ugye akkor az MDF alelnöke a saját dolgozatában, a néhány gondolat a rendszerváltásról, vagy két esztendéről, lényegében azt a fajta politikát, azt a fajta gondolkodást, amit Orbán Viktor most képvisel, így leírja, itt van, tessék barátaim, itt van a dolgozatom, itt van az, amikor Csúri Sándor megírja a Nappali Hold eszében, kicsit a zsidósággal kapcsolatos gondolatait, és ez a fajta ki nem beszélt, meg nem oldott, át nem élt létező és kitalált ellentétek a politika nagy színpadára kerülnek, aminek a beteljesülése, és az egésznek ez a legrosszabb része, az ugye Horn Gyula megválasztása 94-ben, amikor is mindenki a jobboldalon azt gondolta, hogy hát tessék. Tehát erről beszéltünk, Horn Gyula ugye az előző rendszernek külügyminisztere volt, funkcionálisa volt, és ahelyett, hogy őt eltiltották volna, vagy leleplezték volna, vagy nem tudom, börtönbe zárták volna, ugye ilyen hangok is voltak, ehelyett 4 év után visszatért, és nem csak visszatért, hanem az akkor ugye 90-ben paktum kötött SZDSZ-szel közösen, kezdett el kormányozni MSZP-SZDSZ kormányként, kétharmados többséggel, ami egyébként nem sokat éltek, de nem alkotmányoztak. Na és itt kezdődik akkor az a fajta mítosz, vagy történelem, narratíva és politikai narratíva teremtés, hogy akkor két oldal van.
Ami azóta is maradt a politikai.
Azóta is van, két oldal van, vannak a hazaárulók, és vannak a haza mellettiek. És ez a két oldal lényegében örökös dikotómiában jó és rossz, Maniceus harcot vív egymással, és ezek a harcok ugye a végtelenbe fognak majd megoldódni, de ezeknek a harcoknak a léte, az ország léte a tétje, és semmi más, és ennek a harcnak lett először, nem első lett a vezetője Orbán Viktor, hanem szépen meglátta akkor még Csurka István, Csúri Sándort, vagy Tordán Józsefet kritizáló liberálisból azt a lehetőséget, hogy ott van lényegében a pálya, ott vannak a szövegek, amiket magáévá kell tenni, ott vannak az igazságok, most ezeket így mondom, amiket lehet használni, és láthatóan a magyar nemzet egy része, vagy a magyarok egy része rezonál erre a fajta gondolkodásra, és akkor most ezt nekem, neki kell ezt most vezetnie.
De ne rohanjunk ilyen.
De ne rohanjunk.
Ennyire előre. Menjünk vissza 96-ba, és beszéljünk egy kicsit Tordján Józsefről, és arról a beszédről, ami talán az egyik leghíresebb magyar politikai beszéd. Ezt most hallgassuk is meg, az úgynevezett féregírtó beszédet.
Honfitársaim, magyarok, álliberális, undorító férgek és dökkesejük lepték el hazánkat, és amíg a liberális férgek belülről rágják édes hazánk nemes testét, addig a liberális dökkesejük kívülről tépik, szaggatják az 1000 sebből vérző, Trianonban megcsonkított, Párizsban tovább kurtított szerencsétlen nemzetünket. De mi nem engedjük!
Egy kicsit akkor beszéljünk ennek a beszédnek a kontextusáról, és arról, hogy most az előbbieket te egy fordulópontnak értékelted Horn Gyula miniszterelnökké választását, de hogy ez nem volt mégis inkább egy nagyobb fordulat a politikai közbeszédben?
Hát Azért minden egyes eleme ennek a beszédnek, ez már akkor is a nyilvánosságban benne volt, szóval a Magyar Fórum nevezetű lap, ugye, ami sok szempontból megelőzte korát, már beszéltük róla korábban, de tényleg érdemes olvasgatni a 90-es évek legelején Csurka István írásait, most abban a szempontból, hogy minden, amit ott mondott, az egyébként a mai napig is érvényben van a jobb oldalon, az a fajta kánon, amit ott lerak, azt lényegében most is használják, és hogy ha ezt ezzel a közkeletű közhelyen lehet enni, szóval nem igaza volt, hanem igaza lett abból a szempontból, hogy teljes mértékben átvette a magyar jobb oldal, és majd a magyar közbeszéd is nagy részben a mondásait, talán a antiszemita részeit kevésbé, de a többi részében, vagy másképp vette át inkább azt mondom, hogy antiszemita részét, de a többi részében lényegében, mint hogyha ő írná a mostani forgatókönyveket. Ez egyik. A másik az az, hogy ugye a 94-ben, amit mondtam, ugye lett ugye a Horn kormány, ami valójában tényleg nagyon sok ember csapott szembe abból a szempontból, hogy vajon, ha ugye teljesen legitim választáson kapott többséget, hogy az SZDSZ nélkül is tudott volna kormányozni, hogy a magyar választóknak a nagy többsége azt mondta, hogy oké, jó volt ez a antalli miniszterelnökség, szerintem ugye meghalt ugye a ciklusának a vége felé, de nekünk nem kell ezt, hanem milyen jó volt nekünk a szocializmusban, ugye ez egy tök érdekes kérdés, mert ugye erről sokszor beszéltük, hogy Orbán ezt is felfedezte, és visszaszavazta az egyébként leváltott, vagy előzött szocialistákat, vagy kommunistákat, és ebben lett ugye egy ilyen különleges szereplője Tordján Józsefnek, aki a magyar jobboldali populizmusnak azért az ősatja ebből a szempontból, most a rendszerváltás utánénak értem, mert az ember megnézi ezt a beszédet, azért különleges, mert egyrészt ugye...
Nyelvi megformáltságában nagyon különleges.
Sok szempontból különleges. Egyrészt, hogyha nagyon régen láttam, és újra néztem a műsor miatt, és rájöttem arra, amire korábban is tudtam, hogy elképesztően jól beszélt egyébként Tordján József, mint rétor, vagy tehát hogy egy tökéletesen tudott beszélni papír nélkül, olyan gesztusokkal, ugye ügyvéd volt korábban, hogy ügyvédként üldözték a szocializmusba, de hogy a Rózsa Dombig, szóval, hogy de hogy ez egy nagyon felépített beszéd volt. És leszámítva a féregezést, meg a féregezést, ez a beszéd, tehát bármikor elmondhatta volna most Orbán Viktor. Tehát semmi olyan eleme nem volt. Ugye van benne szuverenitás, van benne Amerika kritika, van benne meg kell találnunk a helyünket a világba, ülészetet Magyarország. Tehát minden eleme, ami ott van 19 évvel ezelőtt, ezt a mai jobboldali politika pontosan ugye ezeket mondja.
De ez akkor nem volt annyira sikeres, mint amennyire adott esetben most sikeres lehetne Tordján József egy ilyen beszéddel, mert ugye az látszott, hogy miután ez elhangzott, Tordján József pártjának, a kisgazdáknak a közvéleménykutatásokban beesett a népszerűsége.
Igen, ugye az hogy a 90-es, tehát 95-6-ban azt gondolták akkor a közé nagy része, hogy Tordján kormány jön a Horn Gyula után, és nem Orbán kormány, és akkor ugye ez a beszédnél egy hatalmas felháborodás okozott, hogy lehet így beszélni egyébként a nemzet testvéreinkről, most szép kifejezésként, mint a nemzettársaink, vagy a honfitársainkról, hogyan lehet ilyen szavakat hallani, és ugye akkor még ugye a nyilvánosság teljesen más szerkezetű volt, mint most, és ezért nehéz elmondani a fiatalabb nézőknek, hogy mi az, amikor 96-ban éppen csak kezdődnek a kereskedelmi tévék, és 3 televízió van az országban, és nincsen internet, vagy ami van az csak, hogy nem tudom, egy ilyen nyikorgó hanggal lehet, nem tudom, olvasni a Yahoo híreket, és hogy napilapok vannak, és hogy a napilapoknak a mondásai azok mennyire voltak formatívak az egész társadalomra szempontjából, és ott volt egy olyan fajta ilyen felháborodás, hogy így nem lehet egyébként beszélni, és akkor ugye a beszéd elmondása után valóban visszaesett Tordján népszerűsége, és nem is tudott ebből annyira igazából jól kijönni, és utána ugye a 98-ban ugye koalíciós partner lett a Fidesznek, és a Fidesz akkor már, ugye Orbán Viktor akkor már lényegében azt tűzte ki célul, hogy lesz a námízza a kisgazdapártot. De ha leszámítod ebből a beszédből azt, hogy amit a férgekről beszél meg a keselyükről, a keselyükről kevésbé, akkor ez a beszéd mai napig is lehetne, ma is mondhatná, akár a Kossuth téren, akár bárhol éppen Orbán Viktor, de az akkori közhangulat nem ez volt. De annyiban viszont ez egy érdekes dolog, hogy a Tordján Józsefről sok mindent is, egyébként tényleg megérne ő akár egy hosszabb külön műsort is, mert hogy az ő ilyen jobboldali populizmusa úttörő volt szerintem Magyarországon abban a szempontból, hogy azt a rendszerváltás utáni dühöt azt tudta csatornázni magához. Ő nem volt azért annyira Tehát nem szélső jobboldali volt, mint az akkor tájban azért a miép, ami azért sokkal jobbra volt tőle. És hogy tényleg volt egy ilyen fajta ilyen mezőgazdasági vagy földműves jellege, amiben képes volt sok-sok olyan emberhez szólni, aki kiábrándult, vagy kiábrándított azt, hogy mi történt mondjuk 90-től kezdve, és ezután ez lényegében teljesen megszűnt, és az ő politikai karrierjét egyébként Orbán Viktor törte keresztbe, aki hát ravaszabb volt, és egyrészt kiáltott alól a szőnyeget, kettő pedig hát bele...
Akkor ez is egy különleges mester és tanítvány vissza.
Ó, abszolút.
De
abszolút.
Hogyha azt mondod, hogy mintát vett tulajdonképpen Orbán Viktor Tornyán Józsefről, akkor itt is felmerül az, amiről már nagyon sokszor beszéltünk a vétókban, ez a 2002-es a haza nem lehet ellenzékben szlogán, amikor hát kis túlzással állítható, hogy hazaárulónak lett bélyegezve az ország egyik része a másikkal szemben. Most ezzel kapcsolatban igazából az merül fel bennem, hogy azért a keleti blokk országaiban jellemző volt az Magyarországot leszámítva, hogy baloldali pártok egyszerre nevezik magukat és identifikálják magukat baloldalinak és nacionalistának. Magyarországon ez nem így volt, a nem jobboldali pártoknak a hazaképe az teljesen máshogy alakult, mint más országokban. Az, hogy ez így alakult itt, és ez egy ilyen magyar sajátosság, az lehet esetleg annak az oka, hogy végül is a jobboldali és a szélső jobboldali pártokra lett inkább jellemző a hazaárulózás eszköze? Mert hogy nem tudtak pozitív hazaképet közvetíteni a baloldali pártok?
Ez volt egy eredeti kérdés, mert szintén kevésbé értek. Azért az lát, sőt, egyáltalán nem értek, most olvastam róla, tehát azért az lát, hogy ez nem volt eleve így elrendelt. Tehát amikor a 90-es választás volt, akkor nagyon sok mindenben egyetértett akár az MDF és az SZDSZ és egymással, mondjuk nemzeti kérdésekben, sok mindenben nem, de azért voltak azért alapvető dolgok, hogy igen. És az SZDSZ-nek az a szárnya, aki mondjuk a radikális szárnya volt, az antikommunista szárnya volt, ugye, akinek voltak a népiekhez is valami fajta kapcsolata, az gyorsan eltűnt az SZDSZ-be. Ugye Tölgyesi Péter kilépése talán a legszimbolikusabb ebben, ugye, ha már a paktumról beszélünk, és ugye az egész ugye, radikális elitje az SZDSZ-nek azért szépen hátrált, vagy a párt ettől eltávolodott, ugye egy része, ugye, akiről beszéltünk itt még sokszor itt a vétóban, hogy Orbán Viktornak lett a tanácsadója. De ami érdekes az, hogy a baloldalnak, tehát az MSZP-nek, vagy az MSZMP-nek az a terhe, hogy képtelen a hazáról, vagy a nemzetről érdemben beszélni, fél tőle, nem mer, nem tud, nem érdekli, vagy ennek a furcsa mixturája, az egészen a 2000-es évek közepéig így is maradt. És ott voltak halovány próbálkozásai Gyurcsány Ferencnek, ugye ominózus ilyen szívre tevő esküi, meg ugye a patrióta, mint kifejezés, hogy ezt ő kezdte újra így használni a magyar közbeszédbe, meg megfogta ilyen szimbolikusan a zászlót, emlékszem, amikor felesküdött a miniszterelnökségre, tehát próbálta valahogy ezt így valahogy, tehát érezte, hogy ott van komoly lemaradása, hát akkor már elég régóta volt. Az egész ugye Nagy Imrehez való viszonya, hogy akkor egy Nagy Imre, akkor micsoda, hogyan van, mennyire népi, mennyire baloldali, hogyan van Orbán Viktor, hogyan van, mert a Gyurcsány Ferenc, hogy ő igazából valami fajta szellemi örökösének gondolja a mártír miniszterelnököt, de ennyi történt. Tehát egyébként az ellenzék, és amikor a kormánypárton is volt, egyébként teljes mértékben ebből a kérdésből kifarolt, és hagyta ott az egész nemzeti kérdés szimbólumrendszerével együtt, ugye már ez is régen volt. Volt egy olyan időszak, amikor a magyar zászló csak másodlagos zászlója volt a jobb oldali közösségek, és az árpásságos zászló volt az, ami így ilyen igazi, az igazi magyaroknak volt a zászlójuk, és az egész szimbólumrendszerét beleértve a Erdély kérdéssel, beleértve a székely kérdéssel, beleértve az egész zenei részével, mitológiai kérdéssel, történelemszemléleti kérdéssel, Trianon kérdéssel, így adta át, és hagyta ott a jobb oldalnak, először az MDF-nek, a Kiskosztapártnak és legfőképpen a MIÉP-nek, és utána pedig ugye a Fidesz, amikor ezt megérezte, hogy bele kell menni, akkor meg a Fidesznek. És a Fidesz részéről ez egy teljesen tudatos lépés volt, és az, hogy haza nem lehet ellenzébe, mint ugye már sokszor beszéltünk dologról, ott már azért látszik az, hogy egyrészt Orbán Viktor nem tudta elfogadni azt, hogy őt le lehet győznie Megyesi Péternek, ez a valóság, és az látszik, hogy egyszerűen muszáj volt akkor ő neki szintet lépnie, hogy a sajátjait lehatárolja a másik oldaltól. És a szimbolikus része ugye az volt ebben, azért ezt sose felejtjük el, hogy volt akkori kezdeményezés, hogy aki magyar, most abban a szempontból Fidesz szavazó, az kokárdába legyen, aki meg nem, az pedig arról látszik. Tehát magyarul, hogy olyan dolgot lépett át akkor Orbán Viktor, teljesen tudatosan, amiben az embereket az utcán is meg lehetett különböztetni, hogy ki az, aki Fidesz szavazó, és ki nem. És ezzel szerintem azért egy Rubikon volt, még a megelőző korábbi hazárózással, idegen szívűséggel, félegezéssel, amerikai zsidó ügynöközéssel szemben is, mert egy dimenzióba, vagy egy szintet lépett felfele, vagy inkább talán azt hiszem, hogy lefele.
Mielőtt tovább megyünk, nézzünk meg egy bejátszót az Orbán rendszer leghíresebb, elhíresültebb hazárolózásairól.
Sokkal könnyebb volt bizonyos értelemben Gyurcsány Ferenccel vagy Bajnai Gordonnal szembeszállni, hiszen világosak voltak a frontvonalak. Tudtuk, hogy hazárulók. De Orbán Viktorról sokan nem tudják.
És azokhoz szólnék, akik még nem írták alá, vagy már alá is írták ezt a bizonyos kérdőívet, hogy aki ezt aláírja, az hazaárulás követel, ezt jó, ha tudja.
Elárulta a mai Orbán Viktor mindazokat az értékeket, mindazt a fiatal demokráciát és azokat az álmokat, amit akkor képviselt. De ennél sokkal nagyobb baj, hogy szégyen a magyarságnak, hogy itt kell álljunk ön miatt Európa szégyenpadján, mert ez hazaárulás. Ez hazaárulás, miniszterelnök úr.
Hazaáruló. Ezt skandáltatta a közönséggel Hende Csaba, amikor a szombathelyi ellenzéki jelöltről beszélt egy kampánygyűlésen, számolt be róla a nyugat.hu. Az esetről a Vas megyei LMP osztott meg egy videót, amelyen jól hallható, hogy sokan hazaárulóztak.
Ha valaki azon dolgozik, hogy Magyarországot megfossza a neki járó, jogosan járó támogatásoktól, és erre büszke, a saját hatáskörét, a saját befolyását erre használja, hogy akkor ez minek minősül.
Lánci Tamás ezzel az ellenzéki EP képviselőkre utalt.
A jogalkotóknak és a jogalkalmazóknak van egy feladata, hogy ezt a kérdést rendbe tegyék, és tisztázzák, hogy mit tekintenek hazaárulásnak.
Kezdjük egy érdekes adattal, Bálint. Mi 2006 és 2010 között csak 8-szor hangzott el a hazaárulás, vagy a hazaáruló szó a parlamentben, addig 2010 és 2014 között már 83-szor, és ez pedig egyébként elég nagy részt a Jobbiknak volt köszönhető. Hogy látod, hogy mi volt egyébként a Jobbik szerepe abban, hogy egy ilyen teljesen alapgesztus legyen a politikában a másikat az idegen szívűséggel vádolni?
Szóval ez 2006 kérdésköre. 2006-ban ugye az összödi beszéd nyilvánosra hozatala után újabb ilyen utalágazáshoz ért ez a kérdéskör, és ugye ott meg ugye az volt a mondás, hogy hát látjátok, gyerekek, amikről beszéltünk olyan sokszor, beszéltünk már 92-ben, beszéltünk 2002-ben, beszéltünk végig, amiről Csurka István beszélt, Csóri Sándor beszélt, és mindenki beszélt, ez itt van, itt az igazság, itt van az ember, akire rá lehet mindent húzni, és rá is húztak, tehát már ugye készen volt az ideológiai alap az megvolt, és a főszereplő tökéletes volt ebből a szempontból Gyurcsány Ferencben. Gyurcsány Ferenc ugye a rendszerváltozásnak a nyertese, korábban ugye Kiss Demis tag, aztán bekerül a politikába olyan szempontból, hogy a felesége által közel kerül a privatizációs kérdésekhez, hogy a privatizáció, mint fogalom maga is már ennek a része volt, ennek a hazaárulásnak, hogy kiárusítják a közvagyont, és elherdálják, és külföldi kézbe, vagy labanc, vagy nem tudom milyen kézbe rakják, Itt lett ő gazdag milliárdosságából, aki megszerezte a magyar alumíniumipart milliárdosságból, passzióból visszajön a politikába, és a gyűlölet, és fontos, a gyűlöletkeltés eszközével, ugye, mert beszéltünk róla, hogy ez az egész románozás, ugye, ami ugyanolyan, mint az ukránozás, de megint zárója bezárva, a gyűlöletkeltés eszközével kicselezi az egyébként szintén korábbi hazáruló Medgyessy Pétert, megbuktatja, és utána ő lesz a miniszterelnök, és amikor meg lebukik, hogy hazudott, lebukik, hogy igazából a nemzet ellen van, akkor a nemzet társaival, vagy a magyarokkal szemben, mert kinek ezt a tényleg nincsen nemzettársa, az ő mitológiai szempontjából fegyvert ránt, vagy akkor szemben fegyvert ránt, és szemüket kiraveti, tankokat használ, vízágyukkal veri szét az embereket, és hát látjuk azt, hogy a magyar nép ott akar kijönni, ott akar lázadni, és ennek az egyik leágazása egyébként, ami az a Jobbik volt, a Jobbik ugye a 2006-os időszakban lett nagy párt, mert korábban alakult, és akkor egyébként a MIÉP-pel összefogva együtt indultak a választásokon, és az nem volt annyira nagyon sikeres, de a lényeg az, hogy az ideológiai része az ugye tovább élt. Tehát ugye fun fact, ugye Kocsis Máté is ugye a MIÉP ifjúsági tagozatából lett aztán a Fidesz mostnak a frakcióvezetője, de az egész ideológiai kérdés ott valahogy így átemelődött, és meglátta ebben is Orbán Viktor azt, hogy a haza nem lehet ellenzékbe, itt van a tökéletes főgonosz Gyurcsány Ferenc személyébe, aki nem csak az, hogy, tehát amit előbb elmondtam, és így fordulunk rá 2010-re, amikor ugye megnyeri Orbán Viktor a választást, a Jobbik lesz, a Fidesztől jobbra a legerősebb párt, vagy legerősebb ellenzéki párt, és így közösen menetelnek be a 2010-es országgyűlésbe, ahol is húznak egy vonalat, egy ideológiai vonalat, abból a szempontból, hogy most már új világ van, 2010-től kezdve, hogy lett a tőkefogadalom, beleírják először a Nyennyibe, aztán az alaptörvény preambulumába, magyarul elővetésébe azt, hogy akkor a magyar történelem hogy van az ő szempontjukból, kik a hazárulók az ő szempontjuk, majd nekünk is benne van, tehát benne van az, hogy kik a hazárulók, és ők ennek a nyomán kezdenek el együtt dolgozni, és abban a szempontból, hogy egymást túlharsogva is, hogy akkor ki a jobban magyar. És a kettőknek a viszonyában, és ezért jó, mit kérdezze nagyon, a kettők viszonyában ugye egészen, ugye ameddig Vona Gábor nem hirdeti meg a középremenés politikáját, egymást túllicitálva próbálnak magyarkodni abban a szempontból, hogy ugye Vona Gábor mellénybe jár, Gyöngyösi Márton listázni akar, ugye az egész cigánybűnözés kérdése, a turul kérdése, az árpádsáv kérdése, az, hogy a Fideszben is vannak-e idegen ügynökök vagy nem kérdése, és ez egymást hergelik, egyre jobban ugye, tolják egyébként a Fideszt is jobbra, és akkor megindul ugye, a másik irányba a Jobbik. És a Jobbiknak az a fajta kommunikáció, ami egy tudatos, provokatív kommunikáció volt, hogy ezt a kifejezést hazaáruló, amit nem, mondom én szerint nem ő talált ki, nem ő kezdett el használni, de ő kezdett el használni ilyen elképesztő média zajként, hogy minden harmadik szavuk az volt, hogy a Fideszen belül is, de a Fideszen kívül is, aztán főleg ez van. És az a törés, amiről beszéltünk a 90-es évek elején, hogy van egy létező szembeállás az állampártban benne lévők, ott vezető pozícióban lévők, vagy akár jól élők, vagy a párt körül focizók és a többségi társadalommal szembe, hogy ott ez a dolog kibeszéletlenet. Utána ezt itt tovább hozta Orbán Viktor, meg a Jobbik, és akkor már nem azt mondta, hogy akik ott vannak, hiszen nagyjuk már ugye meghalt ágyban párnák között, de emlékszel arra, hogy ez egyik ilyen fő ideológiai kérdés, abszolút ilyen terelésként, ugye ez a Biszkú Béla kérdés volt, hogy akkor miért van ő kimagasló nyugdíjba 20 évig, pont akkor jött rá, hogy eddig nem volt abba, és akkor ebben volt egy ilyen komoly ilyen ideológiai ilyen crash-elés a Jobbik, hogy akkor hogyan kell ezt kiterjeszteni, kire, miért, stb. Ez ilyen szempontból mindegy, de az nem. Hogy abba a pozícióba helyeztem azon Orbán Viktor, hogy a Jobbikot egyébként elfogadta. egészen addig, ameddig Vona Gábor nem akart a helyére menni, de ő, amikor ott a kezdeti országgyűlésnek voltak a képei, 2010-ben, és megszavazták a nemzeti együttműködés nyilatkozatát, meg az összetartozás napját, akkor ő úgy beszélt arról, hogy nyitja, ugye a kapu négyben nyitva van a Jobbik számára, a nemzet része, és hogy a hajlandóak a másik oldalon lévőek is valahogyan ebbe bele simulni, vagy beleérzkedni, akkor nekik is van egy ilyen egy béke jobb, és akkor ott Mesterházy Attila, de legfőképpen ugye a máshol elhíresült Molnár Zsolt próbált felkapaszkodni erre a béke jobbra. De ami aztán utána elindult, ami már közben is felhangosodott, az az, hogy beleállt ebbe, mondom, ebbe a dihotómiába Orbán, mert ő lett már 2006-tól kezdve a vezetője, tehát a jók serege, akik mindig küzdenek megállás nélkül a rossz seregével szembe, a jó serege akkor elkészült.
Igen, de szerintem abban részletesen ne is menjünk be, hogy a mai napon, vagy egyébként az elmúlt években tulajdonképpen mi a formája, igen, annak a hazaárulózásnak, amit a Fidesz képvisel. Azért, és igazából ebből következik a záró kérdésem, hogy tényleg minden nap van valaki, vagy minden nap van egy újabb dolog, amire ezt rá lehet húzni, ezt rá lehet mondani, de pont emiatt nem olyan érzés már, hogy teljesen súlytalanná válik maga a hazaárulózás diskurzus, mert hogyha mindenre rámondjuk, akkor minden az, de akkor tulajdonképpen semmi sem az. Tehát, hogy olyan, mintha egy kicsit ez már egy fáradt és elhasznált eszköz lenne, miközben mégis tényleg nap mint nap újra van használva. Nem látom, hogy ez mennyire működőképes, vagy mennyire szorulna a szó technikai, meg egy ilyen nagyon negatív értelmében innovációra.
Szóval ez egy olyan fegyvere Orbánnak, ami mindig az ő szempontjából sikeres volt. Ezért nyúlnak vissza ehhez az alapmomentumhoz, az alapmotívumhoz, mert ő azt látja, hogy amikor ezt tudja használni, akkor megvan a keret narratíva, ez a jó és rossz harca. És hogy megfáradt-e vagy nem, ezt majd meglátjuk 2026-ban. Én szerintem két alapvető különbség van, vagy inkább ezt mondjuk három. Az egyik az az, hogy nulladik perctől kezdve Magyar Péter, ugye, aki a maga is a Fideszből jön, ezt a szimbólumrendszert próbálja visszaszerezni a Fidesztől, és ugye hát én ott álltam, és akkor még egyszer a Mandiner kedves olvasóinak is üzenem innen. Nem azért álltam ott, mert részt vettem a rendezvényen, hanem azért, mert a Partizán Gulyás Mártonnal közösen összetettük a debreceni nagygyűlésről, amikor is a Fidesz egyébként szent, valódi fővárosának a főterén, a nagy templom előtt, magyar zászlók hada állt lobogva, Magyar Péter szavára, és nem Orbán Viktor szavára. És ez egy nagyon komoly, ilyen szimbolikus térvisszafogalás volt. Ez egyik. A második az, hogy az a fajta kisebbség, akit mindig ezzel megbélyegezett Orbán Viktor, az most valószínűleg a többség. Tehát amikor ő 2015-ben lazán lehazárolózta az összes olyan embert, aki segített a menekült válságba az embereknek emberségesen itt lenniük az országba, és arra azt mondja, hogy ja, ezek a hazárulók, ez nyilvánvaló, az akkor egy nagyon szűk kisebbség volt, és a többség állt velük szembe. Jelen pillanatban azt mondani, hogy aki a ellenzék, az hazáruló, az azért nehéz, és azért nehezebben működik, mert a többség van jelen pillanatban ott. Lehet, hogy nem óriási többség, de mindenképpen aktívabb többség. Ez a másik. És a harmadik pedig szerintem ez az, hogy vajon ezt meddig lehet így épésszel, meg nem tudom, gyomorral, meg lélekkel így fenntartani ezt az állandó, ezt a jó és rossz háborús állapotot. És van egy, ennek van egyfajta ilyen kiégési jele, amit te is mondasz, tehát teljesen más jelent, máshova van már a, nem tudom, az inger küszöbünk, és nagyon nehezen tudja már Orbán is már ezeket megugrani. Sőt, amikor megugorja ugye az ominózus poloskázós beszédbe, akkor ő saját maga tért erről le. Tehát a mostani narratíva az, hogy ami régi is, tehát mondom, Csurka István, csak a neveket kellett megváltoztatni, de tényleg, hogy a Tisza párt nem, tehát, hogy nem létezik, tehát fogalmilag kizárt, hogy valaki a Fidesz-el szembe nemzeti alapon, vagy magyar alapon tudjon politizálni, mert a Fidesz szempontjából ezt lehetetlen elképzelni. Félek attól, hogy ezt néha el is hiszik, de a másik rész az, hogy ennyire ez egy nettó gonoszság, és ugye ebben az adásban direkt ugye mondtuk, vagy beszéltük azt korábban, hogy nem fogunk moralizálni ebben a dologban, sokat moralizálunk, és talán néha többet a kelleténél, mert a politika mégis nagy részben nem morális kérdés, de ebben a szempontból szerintem ez egy morális kérdés, hogy az, amikor valaki először ezt átlépi azt a Rubikont, hogy valakit kizár a nemzetből, és azt mondja, hogy igen, te jöhetsz, te nem jöhetsz, mert te nem vagy jó, az egy nagyon komoly, szerintem, morális kérdés, és az van most, hogy mivel közeledünk a választásokhoz, elveszítheti Orbán Viktorra azt a választást, neki az elveszítés egyetlen szerintem a politikai ennek a végével, ezért mindent meg fog tenni, hogy a korábban jól ismert gyűlölet eszközöket újra, vagy akár nagyobb lángon használja. És szerintem ott van egy közös felelősségünk magyaroknak, mint, ha lehet ilyen nagy szavakat mondani, hogy ezt ne engedjük. Szóval azt ne engedjük, hogy attól, hogy valakinek fideszes az anyukája, apukája, testvére, nem tudom, rokona, keresztapja, keresztanyja, stb., attól még a közös élményünk nem az, hogy ő egy hazáruló, hanem az, hogy együtt élünk ebben az országban.
Köszönöm, Bálint, a beszélgetést. És nektek is köszönöm a figyelmet, ez volt mára a Vétó, jövő héten újra itt leszünk, és szeretnélek megkérni benneteket, hogyha nézitek a tartalmainkat és kedvelitek őket, akkor idén is adjátok nekünk adótok 1%-át. Sziasztok!